Kedves testvérek, akkor elkezdeném ezt az előadást, aminek igazándiból még címet sem tudtam adni. És hát a nagy elődök nyomdokán én is a Bibliával kezdeném, egy rövid részt olvasnék fel belőle, Mózes első könyvéből. Azután ezt mondta Isten: Pesdüljenek a vizek élőlények nyüzsgésétől, és rebdessenek madarak a föld felett, az égbolt alatt. És megteremtette Isten a nagy vízi állatokat, a vizekben nyüzsgő különféle fajta úszó élőlényeket, és a különféle fajta madarakat. És látta Isten, hogy ez jó. Aztán megáldotta őket Isten: szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek meg a tenger vizét, a madár is sokasodjék a földön. Így lett este, és lett reggel, az ötödik nap. Azután ezt mondta Isten: hozzon létre a föld különféle fajta élőlényeket, különféle fajta barmokat, csúszómászokat és egyéb földi állatokat. És úgy történt. Megalkotta Isten a különféle fajta földi állatokat, a különféle fajta barmokat, meg a föld mindenféle csúszómászóját. És látta Isten, hogy ez jó. Akkor ezt mondta Isten: alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön, és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Eddig a bibliai részlet. Ugye nyilván mindenki ráismert, hogy ez a teremtés történet, és ebből világosan kiderül számunkra, és akik itt vannak, én úgy gondolom, hogy mindannyian hisszük is, hogy a élőlényeket, az egész élővilágot, minden lényt itt a Földön Isten teremtett. Ezzel így vagyok én is. Ennek ellenére nagyon sok elmélet van. Hát ugye nem minden ember hívő a Földön, és nagyon sok elmélet van, amelyik másképpen látja és másképpen gondolja. Ezeket én személy szerint kicsit kétségbe esett erőfeszítéseknek érzem. Ugyanúgy azt az elméletet is, amivel be lett harangozva az előadása, az evolúció elméletét, amit szegény Darwin kitalált, nem gondolván, hogy milyen kritikának teszi majd ki saját magát. Most, ha lehetett volna egyáltalán evolúció, annak mindenképpen valahonnan el kell indulnia. Tehát az életnek valahogyan keletkeznie kellett, vagy kellett volna magától. Én azt állítom, hogy ez nem történhetett meg, és ezt szeretném most itten bebizonyítani. Ez olyan eszköz, ez kvázi tudományos eszközökkel történik, úgyhogy mind előre is elnézést kérek, tehát nem az a célom, hogy itt most elriasztak mindenkit, és az éjszakai túrán valaki esetleg többen is hátba szúrjanak, mert egy ilyen embert nem tudunk meg itt magunk között. Igyekszünk majd, vagy igyekszem lépésről lépésre haladni, és mindent szépen elmagyarázni, de nem nélkülözhető némi, hát ilyen tudományos jellegű szöveg. Vigaszként annyit tudok elmondani, hogy itt ugye vannak köztünk fiatalok, akik érettségi előtt után közbe állnak. Jó rájuk nézni, mert az a szint, amit most meg fogunk ugrani, tehát most átlépünk, amin átmegyünk, az lényegét tekintve a középszintű érettségi környékén van, vagy némiképpen alatta. Tehát szó nincs arról, hogy itt rendkívül magas tudomány következne. Hát akkor ennyi bevezető után neki is kezdenék. Itt láthatók, olvasható hátulról is, ugye látható? Itt látható néhány elmélet, amelyik arról szól, hogy hogyan és miként keletkezett a Földön az élet. Ugye van az ősleveses, ősóceános elmélet, hogy a Föld ős légkörében mindenféle dolgok voltak, ezek föloldottak az őstenger vizében, és majd ottan valamely rejtelmes módon hosszabb időtávon keletkezett maga az élet. Léteznek olyan elméletek, amelyek azt mondják, hogy nem a Földön keletkezett az élet, hanem máshonnan került ide, Földön kívülről. Ezek közül nekem nagyon tetszik az, amelyiket nem is olyan régen hallottam, hogy tulajdonképpen az élet az üstökösökben keletkezett, és ilyen ritmikusan, amikor az üstökös a naphoz közel ért, akkor fölolvadt, és akkor mindig odébb ment a folyamat, majd amikor messze elment, csoda tudja hány száz millió kilométerre, akkor lefagyott mínusz 270 fokra, és akkor leállt ez a folyamat. Hát ezek a tudományos elméletek. A legalsó sor az úgy hangzik, hogy akárhol keletkezett, és bárhogy, de valahogy ide került az élet. Én úgy értékelem most szubjektíve a tudományos elméleteket, hogy valahol itten tartunk, hogy lényegét tekintve nem sokat vagy semmit sem tudunk az egészről. Na most nézzük meg, hogy időben ez hogyan lehetett. Ugye a világ keletkezését ma a tudomány azt olyan 12-25 milliárd évvel ezelőttre teszi, egy ősrobbanás után, ami előtt nem tudja, hogy mi a csoda volt itten a Földön. Azt állítják, hogy az első élősejt az kb. 3,5 milliárd évvel ezelőtt keletkezett. Az imént említettem az ős légkört, azt jó, hogyha tudjuk, ugye, hogy most az élőlényeknek a döntő többsége mi emberek, minden növény, minden állat, leszámítva néhány baktériumot, vagy néhány típusú baktériumot, az mind aerob, tehát olyan lény, amelyik oxigént igényel. Ebben a szemszögből különösen fontos az, hogy a Föld ős légkörében oxigénnek nyoma sem volt. Az oxigén az a tudomány szerint később került a Föld légkörébe, tehát a mai lények, mai élőlények igazándiból akkor nem is keletkezhettek volna, hanem az életnek egy másfajta típusának kellett volna először létrejönnie. És amikor azt mondjuk, hogy élet, akkor először definiálnunk kell, hogy mi ez az élet. Hát itt mindannyian tudjuk, hogy mi ez az élet, meg ki az az élő, tehát igazándiból az ember értetlenül álljon tekeny akart definíciók előtt, de egy biztos, hogy két dolog kiemelten nagyon fontos. Az egyik az anyagcsere, a másik az pedig a nyomagát reprodukálni tudja maga az élet. Hát ugye nekünk is vannak gyermekeink, remélhetőleg lesznek unokáink, nekünk is voltak szüleink, tehát a generációink jönnek szépen egymás után. Ugyanígy van a háziállatokkal és halakkal, stb. Mindennel, hogy az élet önmagát reprodukálja, hát ez egy kiemelten fontos dolog. A másik pedig az anyagcsere. Ugye mi sem úgy élünk, meg egyetlen egy élőlény sem úgy él, ha csak úgy van itten a világban áll egy szál magába, egy üvegkarickába zárva, és semmi nem történik benne. Anyagcsere történik, ez szó szerint anyagok cseréjét jelenti a élettelennek tekintett környezettel, a levegővel, talajjal, vízzel, stb. Itt most célszerűnek tűnik, hogy az egy darab élő sejtet pécézzünk ki, és a továbbiakban erről az egy darab élő sejtről beszéljünk. Ugye ez az alapegység, az élő sejt, mi is és minden egyéb élőlény sejtekből áll. Vannak ugye egysejtű és többsejtű élőlények. Tehát azt tisztáztuk, és könnyen belátható, hogy ez az életnek az alapvető szintje. Osztályozzuk ezek a sejteket, mert egymástól nagyon eltérőek. Szokták mondani, hogy fejlettség szempontjából osztályozzák. Ez a fejlettség szó már önmagában hordozza tulajdonképpen az evolúciót, mert föltételezi, hogy egyikből alakult ki a másik típusú sejt. Minden esetre vannak egyszerűbb és összetettebb típusú sejtek. Az egyszerűbb típusú sejteket nevezik prokariótának. Ennek az a jellegzetessége, hogyha mikroszkóppal megnézzük, akkor nem látunk bennük jól elkülöníthető, megnevezhető sejtszervecskéket. A baktériumok azok például ilyenek. Mert a másik csoport, az eukarióták, ez a szó azt jelenti, hogy valódi sejtmagosak. Hogyha ezt mikroszkóppal megnézzük, és nagyon jó minőségű a mikroszkóp, és jó minőségű a szemünk, és ügyesen festettük meg azt az illető preparátumot, és néhány egyéb feltétel is még teljesül, akkor azt lehet látni, hogy ennek a sejtnek belső struktúrája van. Ebben a sejtben szervek vannak, amiket most nevezzünk el sejtszervecskéknek. Most az embernek is, és minden magasabb rendű lénynek ilyen típusú sejtjei vannak. Azt volt az előző, hogy az a kettővel ezelőtti dia fölírata, hogy az első pöttyénél odaír, vagy a sejt az élet alapvető egysége. Itt is az első mondatban gyakorlatilag ez áll, hogy önmagában életjelenséget mutat, és önmagához hasonló másolatokat hoz létre. Oda pigyeztettem azt, hogy meglehetősen, hiszen ezek nem szükségszerűen 100%-ig egyformák ezek a másolatok. nagyon fontos dolog az, hogy a sejted egy önálló valami, és hogy jól körülhatárolt. Tehát a sejtnek van eleje, vége, ha úgy tetszik, akár közepe is, de egy biztos, hogy a sejt az nem olyan, hogy itt elindul, és az Atlanti-óceán túlsó partjáig tart, és ez mindegy sejt. A sejtek eléggé picikék, néhány mikrométertől néhány tíz mikrométer méretig terjed a sejteknek a mérete. Most az a valami, ami határolja a sejtet, hogy általánosságban az a sejtmembrán. A sejtmembránnak nagyon sok funkciója van, de egy biztos, hogy abszolút kiemelt funkciója, hogy a sejt szervecskék, amik igazándiból nem mindegyik van, és általában nincsenek rögzítve a sejten belül, ezeket egyszer egybe kell tartania, tehát kell egy határa legyen ennek a sejtnek. Ugye a sejt belseje az nagyjából jelentős mennyiségben vízből áll, és hogyha egy vizet ide kiteszünk, kiöntünk ide, aztán az szétfolyik, de hogyha ez egy vödörben van, vagy bármiben, egy üvegben, egy edényben, pohárban, akkor képes megtartani az alakját. Ez a sejtmembránnak az egyik funkciója, hogy határolja a sejtet, és alakot adjon neki. És ez alapján meg lehet különböztetni egymástól a szomszédos sejteket. Most szó esett már az anyagcseréről. A sejtmembrán, később lesz róla szó, ez általában semmit az égvilágon nem enged át, kivéve, hogyha ki van erre képezve, tehát vannak rajta olyan kapuk, amik szelektíven képesek ki és befelé átereszteni különféle anyagokat. Na, innentől kezdődik a borzalom. A sejtmembrán az egy kettős rétegű valamicsoda. Itt látható egy molekula, aminek van lefelé szép hosszú, nem tudom, hogy mondjam, lába vagy farkincája, és föl meg fejecskéje. Most a fejecskéje az a vizet szereti, más szóval a poláros oldószereket szereti, a másik része az pedig a zsírszerű anyagokat szereti. Hogyha valaki emlékszik arra, hogy a szappan hogy néz ki, hát az is nagyjából így néz ki egy szappan molekula, legalábbis az elve ez a dolognak. És a sejtmembrán az úgy néz ki, hogy szépen ezek a hosszú lábacskák ezek összekapcsolódnak, és akkor a membránnak a belsejét ezek alkotják, a külsejét pedig azok a vizet kedvelő és szerető polárosabb vegyületek. A sejtmembránon át anyagoknak az áthaladása az általában nem passzív úton módon történik. A sejt tudja, hogy neki erre valami csodára szüksége van, és energiát, időt nem kímélve szépen fogja, és valamely úton módon fölveszi ezt az anyagot. Ezt nevezik aktív transportnak. Most itt látható egy sejtmembrán, és mellette egy sejt. Tulajdonképpen a baloldali képen ez egy úgynevezett transzmissziós elektronmikroszkópos kép. A sejtek mérete az kicsikével nagyobb, mint a normál látható fénynek a hullámhossza, ezért optikai mikroszkóppal, tehát a normál látható fény segítségével csak nagyon kevés részletet lehet a sejtből megismerni. A sejtek vizsgálatában igen jelentős lépés volt az, mikor az elektronmikroszkópot az ember megalkotta, kitalálta, és így elektronok segítségével tudott képet alkotni. Sokkal nagyobb felbontást tudott elérni. Látható a címsorban, hogy a baloldali kép az 436.000-szeres nagyítás, az optikai mikroszkóppal olyan 1000-2000-szeres nagyítás környékén teljesen meghaltunk már. Tehát annál nagyobb nagyítást nem lehet vele készíteni. A jobb oldali képen pedig az látható, amikor egy sejtnek, ezért ez egy rákos sejt, prostatarákos sejt, ennek a membránját megsértik, és a sejt szervecskék elkezdenek kifolyni belőle. Tehát ez a sejt gyakorlatilag halálra van ítélve, szana szétúszik az, ami benne volt. Na most, hogy hogyan lehet átjutni a membránon, van egy icike-picike grafika erre, ez az egy szál grafika van az egészben, de remélem sikerül elindítani ezt ilyen egér kattintásos módszerrel, de egész biztos nem vagyok benne. Hát kéne hozzá egy normális egér. Bal gombbal tudok kettőt kattintani, András ezen a jobbal. De jobbra nekem ez segédmenő kell jön. Akkor a balal nem megy. Na jó, eddig, amíg számítógépen próbáltam, mindegyiken működik. Ez egy látványos kis mozgó grafika, amelyik mutatja a belső struktúráját a sejtmembránnak. Sok időt szerintem nem kell tölteni vele itt. Jó. Szerintem maradjunk is itt. Ott valami ilyenkor mutat. Nem, most nem akarjuk megtanulni. Középső gomb használatát. Jó. Tekintsük ezt a kis animációt lefutottnak. Ez lett volna az extra program. Cserébe most viszont nem megy tovább. Most tovább ment, igen. Hát ez egy sematikus kép, ez egy ember által alkotott grafika a magasabb rendű sejteknek a belsejéről. Nem sorolnék föl mindent, rengeteg minden van az egészben. Úgy gondolom, hogy nagyon kevesen hallottak róla, holott azért nem árt, hogyha tudjuk, hogy minden egyes sejtünkben mindenféle, de mi minden található. A sejt felszínéről, vagy hártyáról, vagy én, amit membránnak neveztem, már esett szó. A 4-es és az 5-ös pontra hívnám én most fel itt a figyelmet, ezek kiemelten fontosak lesznek. Ezek a riboszómák és a durva felszínű endoplazmatikus retikulum. A többi is nagyon szép és nagyon jó pofa. Most miután ez igazándiból nem egy tudományos előadás akar lenni, eltekintek a többi szervnek a felsorolásáról és funkciójáról. Mondjuk a mitokondriumot megemlítem, a 9-es pont alatt látható, hogy minden energia, amitől mi mind tudunk élni, mozogni, az izmaink, amitől a szemünk működik, és amivel a sejtjeink föl tudják venni azokat az anyagokat, amire szükség van, és kidobni azt, amire nincsen szükség, az az energiát közvetítő vegyületet a mitokondriumokban keletkezik, tehát az a sejtnek az energetikai centruma. Tehát a riboszómákról és a durva felszínű endoplazmatikus retikulumról szó lesz. Említettem az imént az elektronmikroszkópot, ezek valódi felvételek a sejt szerveskékről, csak hogy valamelyes képet tudjunk alkotni arról, hogy hogyan is nézünk ki mi itten belül. Tulajdonképpen elsőre lehet, hogy ijesztőnek tűnik, de az ember minél többet tanul az egész dologról, hogy hogyan működik egy sejt, annál inkább rájön, hogy egyre kevesebbet tud, minél többet tanult. A kérdőjelek nem fogynak, hanem egyre csak nőnek, és számomra ez is Isten dicséri, hogy ezt képes volt összerakni, hogy a sejtjeink azok ilyen szépen tudjanak működni, és velük együtt mi is. Na, fenyegetőztem itt a riboszómával. A riboszómával azért fenyegetőztem, mert ott van az első pontban ez a fehérje szintézisnek a színhelye. Látható a felső képen, az is egy valós elektronmikroszkópos kép, különféle kis membránok, ez az a bizonyos durva felszínű endoplazmatikus retikulum, és ennek a felületén csücsülnek a riboszómák, amik ilyen aprócska szemcséket alkotnak. A riboszómák a saját magukról elnevezett RNS-ekből épülnek föl, tehát riboszomális RNS-ekből, és mondjuk az egyszerűbb sejtekben két alegységből állnak, az a 30-es és az 50-es, ez az ultracentrifugás elválasztásra utal, az ülepedési állandóik, ennyi ezeknek a fragmenseknek. És az alsó ábrából talán érezhető, elég bonyolult összetett valami csodákról van szó. Most fehérjékről már mindenki hallott, most konvergálunk az előadásnak a lényegi magja felé. A számokat kell csak igazándiból figyelni, hogy az emberben 80 ezer féle fehérje van. Ezek sok-sokféle szerepet töltenek be. Hát ugye mondjuk a vászfehérjék, a csontszövetünknek a fehérjei például, az izmunk, enélkül nem tudnánk mozogni. Mindenki hallott az immunrendszerről, nagyon divatos ma arról beszélni, hogy az immunrendszerünk jó állapotban van vagy nincsen, és végül az enzimek is fehérjék kémiai vagy biokémiai tulajdonságaikat tekintve, és ez a nagyon fontos, most az enzimekről szólunk néhány szót, hogy szólok. Ugye enzimről már sok mindenki hallhatott, amikor enzimes mosóport használt otthon. Az enzimeknek a nagyon idevágó rövid definíciója az, hogy biokatalizátor. Ebből a biót lehet érteni, tehát az élőlényekkel valahogy kapcsolatos valamicsoda. A katalizátor az egy olyan funkciója különféle anyagoknak, vegyületeknek, amelynek segítségével különféle reakciók végbe tudnak menni, amik úgy alapállapotban és normálisan nem mennének végbe. Például, hogyha fogjuk, letesszük a szalámit, én nagyon szeretem a szalámit az asztalra, az a szalámi ott saját magától sosem fog megemésztődni, és sosem lesz belőle az ember számára használható anyag, ehhez nekünk meg kell lennünk, bekerül a szánkba, a gyomorrendszerünkbe, ott szépen mindenféle dolog megtámadja, többek között enzimek, lebontják elemi részekre, és ezeket már föl tudja venni az élő szervezet, és eljut a sejtekbe. Tehát enzimek nélkül ez sem működne. Általánosságban azt lehet mondani, hogy valamennyi életfolyamatunkat az enzimek uralják, és azok irányítják. Tehát az életnek az alfája, tehát enzim nélkül nincsen élet, ezt kell mondani. De vannak itt köztünk cukorbetegek, ugye, biztosan többen. Amikor a cukorbeteg injekciózza magát, akkor azt mondja, hogy inzulint ad be. Ugye az inzulin az is egy enzim, amik a cukoranyag cserében tölt be központi szerepet. A fejlettebb típusú sejtekben, tehát az eukariótákban, mi bennünk emberekben, mindenféle állatokban, ott körülbelül 2000 féle enzim van minden egyes sejtben. A kevésbé fejletteknél, a baktériumoknál, tehát a prokariótáknál ott körülbelül 1000 féle enzim van egy sejtben egyszerre, és ez működik. És az a nagyon furcsa dolog, hogy ugye az enzimek azok a sejten belül keletkeznek. Az a folyamatot, amikor valamit összerakunk elemi részecskékből, azt szintézisnek nevezzük. Tehát az enzimek szintézise, tehát amikor összeáll egy enzim, ezt is enzimek vezérlik, és az enzimek szintézisében kb. 120 darab enzim vesz részt. Ez már is egy olyan dolog, amit sejtjük, hogy a kígyó a saját farkába harapott, tehát ha nincs enzim, akkor nem tud enzim keletkezni, és enzim nélkül pedig nincsen élet, tehát valahol az egész folyamatnak egyszerűen el kellett indulnia. Hogy néznek ki ezek az enzimek? Kitartás mindenkinek. Jól haladunk. De az enzimek is kisebb részből épülnek föl. Ezeknek az alapegysége az aminosavak. Ezt nem sokára majd lehet látni jó néhány ilyet a következő. Azt hiszem a következő dián. Amikor azt mondtam, hogy az enzimek szintetizálódnak, vagy szintézissel állnak elő a szervezetünkben, akkor ezek az aminosavak az elemi építő kövek. Ezeket egyébként fehérjékkel vesztük magunkhoz, és fehérjék lebontásából származnak, és a szervezetünk abból épül föl, ismét föl. A sok-sok aminosav kapcsolódik egymáshoz, és ezek alkotnak egy szó szerint, mert később lesz szó, egy rendkívüli módon összetett és kifinomult struktúrát, amely struktúra nélkül az enzim nem képes betölteni a saját funkcióját. Mi bennünk 20 féle aminosav van, tehát nem nagy szám ez a 20 féle vegyület, iszonyatosan sok vegyület van, és a kisebb enzimmolekulák azok kb. 60, nagyobbak az olyan 120-150 aminosavból épülnek föl, a vászfehérjénk azok sokkal több, 2-3-400 aminosavból általában. Itt még mellé tettem, hogy az enzimek működéséhez számos tényező együttes fönnállása szükséges. Most ez a 60-as szám, ez végig fog itt minket kísérteni. Akár 66-ot is írhattam volna, hogy rímeljen a Bibliára és a Biblia évére, de a 60 az azért jött, mert az inzulin egy nagyon egyszerű enzim, és ha jól tudom, az kb. 60 aminosavból áll összesen. És ettől igazándiból csak bonyolultabbak vannak. Tehát, hogyha a 60-as számmal példálozunk mi a továbbiakban, akkor van egy biztonsági faktorunk, hogy nem vonhatunk le téves következtetést, mert ettől csak bonyolultabb, sokkal összetettebb és nyakatekertebb esetek léteznek. Tehát a mi mostani kulcsszámunk ez a 60-as szám. Fenyegetőztem az aminosavakkal, hát itt vannak kémiailag, hogyha valaki itten rászól, hogy nehéz ebből 2-3 nem teljesen tökéletes, akkor azt mondom, hogy igaza van, mert egy-két gyűrűs aminosav is van, és egy-két kötés alulról hiányzik, csak egyszerűen így tartottam célszerűnek felsorolni őket. Ez az első 10, ez pedig a második 10. Hát, hogyha valaki szakavatott vegyész jellegű szemmel néz rá, akkor már is láthatja azt, hogy az átlagos mol tömegük az 120 körül van, tehát egy molnyi ilyen aminosav 120 gramm. Most egy nagyon érdekes dolog következik, hogy ennek van, minden egyes aminosavnak kétféle formája van, egy úgynevezett L és egy D forma. A mellette van az egyik legegyszerűbb aminosav az alanin, aminek az L és a D formája egymás mellett van. Aki szemfüles szemlélő, az azt látja, hogy van egy NH2 csoport, egyiken balra áll, másikon jobbra áll. És a központi szénatomtól az a kis vízszintesen álló, vékonyodó valamicsoda nyilacska, ez azt jelzi, hogy a jobboldali vagy baloldali, attól függ, hiszen ez egymásnak a tükörszimmetrikus mással jönnek, jobboldali vagy baloldali hidrogén és aminocsoport a szénatomtól hátrafelé áll, még a felső COH és CH3 pedig előrefelé áll. Ezt most megkísérlem a kezemben megmutatni, ez egy úgynevezett tetraéderes szerkezet, amelyik így néz ki. Tehát a ujjamnak a négy végét kell nézni, azt nem tudom levágni a többi részt a kezemnek, tehát így áll ez. És mondjuk ez a COH, ez meg a hidrogén, stb. Viszont így állnak. Most ez a molekula, ez eléggé merev, és nagyon nagy erőkkel lehetne egy áttekerni, mondjuk az én ujjam ki is törne bele, a molekula is ki nem törne, de ezt nem lehet áttekerni, gyakorlatilag ahol mi vagyunk, hőmérséklet és stb. Viszonyok között, ezek molekulák vagy így állnak, vagy amúgy állnak, de a kettő közt nincsen gyakorlatilag átjárás. Az L betű és a D betű az az optikai forgatóképességből jön, ebben most nem mennék bele. Na most ugye az elmélet abból úgy szól, hogy a kémiai szintéziskor, tehát az őslevesben, ugye most megint visszaugortunk a tudomány elképzeléséhez, az őslevesben ezek maguktól keletkeztek, márpedig ezt a szaknyelven úgy mondják, hogy sztereospecifikusan ez az őslevesben nem képződhetett. Tehát mind az L, mind a D formának képződnie kellett. Ugye 20 féle aminosav van, ez mind a 20 szükséges. Ha csak egyetlen egy hiányozna, akkor nagyon rövid távon belül elpusztulnánk. Tehát gyakorlatilag 40 féle aminosavnak kellett ottan úszkálni az őslevesben. Ez a 40-es, ez a nagyon fontos szám. Van egy 60-as számunk, ugye? Egy 60 aminos, abból fogunk összerakni most egy fehérjét nem sokára. És, bocsánat, tehát 60 darabból, és ez 40 féle típus.
És a 21-es,
21, nem tudom, mert nincs 21-edik, tehát nincsen szükségünk. Na, ide egy biztató ilyen valamit beiktattam, szoktak írni hosszú tudományos dolgozatok olyan szöveget, hogy na, aki eddig elolvassa, az kapta le egy üveg sört. Szerintem soha senki nem kapta még meg azt a sört. Ezt biztatásnak szántam, hogy ne essünk kétségbe, és most jön a legalapvetőbb kérdés, miután tisztáztuk, hogy a sejt az élet alapeleme. A sejtekben minden folyamat enzimatikus úton megy végbe. Az enzimek fehérjék, tudjuk, hogy miből, hogyan épül föl a fehérje. Van egy modellenzimünk, mondjuk az inzulin, amelyik 60 aminosavat tartalmaz, és tudjuk, hogy 40 fél aminosav van. Tehát most itten tartunk, ez a tudás szintünk. Most vetődik fel a nagy kérdés, hogy létrejöhetett-e akár csak egy is az enzimek közül csak úgy magától. Na most várok tippeket, hogy el ne aludjon senki sem. Aki legálmosabb azt tippeljen, igen vagy nem. A kérdés az, hogy az őslevesben úszkálnak ezek mind, és mondjuk csak egyetlen egy ilyen enzim létrejöhetette, lehet tippelni most itt. Hát prejudikált vagyok, ugye? De azt még elfelejtettem mondani, hogy ennek a kis előadásnak a készítésénél én levetettem a saját prejudikációmat, és igyekeztem szigorúan tudományosan szemlélni ezeket a dolgokat. Na nézzük! Hát itt megismétlem saját magamat. Tehát az az elméletünk, hogy a 60 darab aminosav véletlen módon összekapcsolódik, és éppen a megfelelő sorrendben lesz ez. Most mi ennek az esélye? Hát a vicc kedvéért oda tettem, hát nem tudjuk, fogalmunk nincsen. De azt, hogy ennek mi lehet a gyakorisága, azt ki tudjuk számolítani. Ugye azt kell csak tekintenünk, hogy mennyi az összes variáció, és ebben nekünk egy kell. Tehát ennek a gyakorisága, vagy esélye, az egy aránynal fejezhető ki. Hát egy az összes variációhoz, hát ekkora az aránya. És már csak azt kell meghatároznunk, mennyi az összes variáció. Na most jön, hogy számoljunk. Ugye van 40 féle aminosavunk, ebből 60-at egymás után ki akarunk választani. Hányféleképpen lehet kiválasztani? Hát sokféleképpen. Erre a megoldás a 40-es számnak a 60. hatványa. Ezt ugye tudományosan úgy mondják, hogy 1,3 x 10 a 96. hatványon. És az egész előadáson a legnehezebb, ezt fizikailag kéne, amit alul látható, ezzel legalább 10 percig szenvedtem, még kiszámoltam azt, hogy 96, de lehet, hogy ez csak 95-én, lehet, hogy még át kéne egyszer számolni. Tehát 1-0 lehet, hogy még hiányzik onnan, de aki ugye nem bánik ilyen nagy számokkal, már pedig hát eléggé kevesen, annak érzékeltetésképpen itt van, hát ugye egysorban nem fér ki egy ilyen hosszú szám, ez egy hatalmas szám. Annyira hatalmas, hogy emberi észre nem tudjuk fölfogni, hát lehetetlen ilyen, soha sehol nem találkozunk. Most, hogy mennyire nem találkozunk, és ez mennyire nonsens és lehetetlen ez a dolog, azt próbáltam itten a következő diákkal esetelni. Hát ez fájdalom, de ez apró kis kémiai számítást igényel. Az imént említettem, hogy a körülbelül 120 körül van a mol tömegük ezeknek az aminosavaknak, kerekítsük ezt le, akkor azt tudjuk, hogy 1 mol enzim az 100 gram. Azt is tudjuk másik oldalról, hogy ugye, az Avogadro-féle szám, hogy 1 molban 6×10^23 darab részecske van, tehát ennyi darab aminosav van. Most akkor nincs semmi más tennivalónk, mint az 1,3×10^96 elosztani 6×10^23, és hát beszorozni 100-dal, és akkor gramban megkapjuk, hogy jó, rendben van, de akkor ez az rengeteg variációt, ha legyártjuk, akkor hány gram lesz ez úgy összesen? Hát ez nem sok, ez 2,1×10^74 gram. Most ezt még mindig nem tudjuk, hogy mennyi, mert még mindig, már elnézés, hogy így mondom, érthetően, de kicsit csúnyán, de ez egy eszetlenül magas szám, hát hihetetlen elképesztő. Hát a poénok le vannak lőve, mert nem úgy csináltam meg, hogy egyenként úsztanak be itten a sorok, fölvetettük a kérdést, hogy elég-e hozzá mondjuk a Földnek a tömege. Hát a Földnek a tömege az 6×10^27 gram, amit látjuk, hogy a 27-en hatvány és a 74-en az iszonyat messze van egymástól. Jó, akkor csapjuk hozzá a bolygókat. Ugye a bolygók összesen 1000-szer annyian vannak, mint a Föld. Az 10^30 nagyságrend, ez még mindig nagyon kevés. És mennyi a naprendszer? Az nem sokkal több, vagy nem több, mint 2×10^33 gram. Tehát tulajdonképpen lehet látni a 2,1×10^74 és a 2×10^33 között, most ki kéne vonnom a 74-ből 33-at, akkor marad ugye 41. Tehát itt 41 nagyságrendi különbség van. Tehát, hogyha az egész naprendszer, komplett tömeget, az összes bolygót, csillagközi anyagot, napot, minden fenét egybeveszünk, akkor azért mindig 41 nagyságrenddel kisebb, ez ugye úgy néz ki, hogy egy egyes, és utána 41 darab nulla egymás után, még mindig ennyiszer kevesebb, mint a mi kis inzulin molekulánk előállításánál, véletlenszerű előállításánál felhasznált aminosav mennyiség. Hát itt azért már valamit lehet sejteni, hogy hát a fene tudja, hogy az megtörténhetette, avagy sem. És van nekem egy nagyon jó ismerősöm az új munkahelyemen, aki valószínűség elmélettel foglalkozik. Őtőle tanultam, hogy ami 10^-20, -22 környékén van, itt az a 20-es szám környéke, ez a lényeges, amire azt mondják még a valószínűség kutató, aki bármivel foglalkozik, bármilyen jelenséggel itt a világegyetemben, ami csak létezik, hogy ami ennél kisebb gyakorisággal fordul elő, az a gyakorlatilag lehetetlen, tehát azt szokták rámondani, hogy gyakorlatilag sosem fordul elő, sohasem. Na most az eddigi gondolkodásmódunk az hibátlan, azt garantálom, csak ugye itt most mi legyártottuk mind az összes enzimet. Nem csak azt, ami nekünk kellett volna. Azt sejtjük, hogy azért ez nagyon kicsi eséllyel áll előpont az, ami nekünk kell. És akkor fölmerül a kérdés, hogy rendben van, ugyan képtelenség, hogy képződhetett, de tegyük föl, képződik jó sok enzim, és akkor mi az esélye annak, hogy ebből a sok-sok darabból a nekünk szükséges 120 típus képződik magától. Ugye a 120-es szám onnan jön, hogy az enzimek szintézisében az egész folyamat fönntartható legyen, és valahogy nem spontán módon képződjön, hanem az élet egy sejtemből mindez megtörténjen, ehhez kell a 120 enzim. Hány variációban lehet kiválasztani, mondjuk ez a 120 enzimet az összes többiből? Hát ugye ebből a legelsőt is már 7,6×10^97-es valószínűséggel lehet kiválasztani. Most a -97-es kitevőt meglátva, meg az előbbi szövegemet összevetve a -20 meg -22-en lehet látni, hogy itt lazán 50 nagyságrend különbség van. Tehát tulajdonképpen ez a mai tudomány szerint, vagy állása szerint azt lehet mondani, hogy ez komplet lehetetlenség. Tehát most jutottunk el odáig, hogy gyakorlatilag lehetetlen az, hogy a 120 enzim, vagy akár csak egy is nekünk ottan képződjön azon a megadott helyen. Most arról a aprócska csekélységről nem is beszélve, hogy tegyük fel, hogy mégis valamilyen hihetetlen, lehetetlen úton és módon ezek mégiscsak képződtek, de ne feledjük el a élet alapeleme a sejt. Nekünk ahhoz, hogy ezek mind együtt legyenek, ez egy darab sejten belül kell lennünk. Mit mondtunk az elején, mekkora egy sejt? Néhány mikrométertől néhány 10 mikrométerig. Tehát nincsen arról szó, hogy az ősleves meg az óceánban abstart lehetetlen, hogy képződjön, hogy ezt már tisztáztuk. De ha netán mégis képződött volna, akkor ennek mind mondjuk egy 10 mikrométeres körben kellett volna megtörténnie, majd akkor hopp, ott jött volna a membrán, zsupsz, képződik gyorsan egy membrán, puff, ezt magába zárja. Na, és akkor már sok minden megvan egy abból, ami egy sejthez szükséges. Még nem minden fogjuk látni a későbbiekben. Na most nem tudom, mit nyomkodtam én itt közben. Igen, jól vagyunk. Na most korábban említettem, hogy az enzimeknek, ezeknek a biokatalizátoroknak, amin az életünk alapul, minden életfolyamatot ez irányít és ez hajt végre, ezeknek rendkívül specifikus, szigorúan meghatározott térszerkezetük van, amely térszerkezetet a szintézisek során az élő sejten belül, hogy a ribosztromából kikerülnek a sejt oldatba, citoszolnak nevezik sajátos szóval, annak során veszik föl, ugye van elsődleges, másodlagos, harmadlagos, negyedleges szerkezet, és csak ez az egy konformáció, csak ez az egy, ami működőképes. Hogyha a netán legyőzve minden egyik akadályt mégiscsak képződtek volna enzimek, akkor ezeknek a struktúrája, miután nem abban a megadott sorrendben képződik, és nem abban a közegben, ahol az életben valójában, a struktúrája azért teljesen véletlenszerű. Most ez egy másik fajta megközelítés, hogyha mondjuk spontán képződik egy enzim mégiscsak valahol, akkor mi annak az esélye, hogy pont az a struktúra képződik belőle, vagy fölveszi azt a struktúrát, ami nekünk szükséges. Hát ugye a 60-as számunknál maradunk, de emlékeztetek rá, hogy ettől sokkal nagyobb enzimek is léteznek. Egy 60 tagú polipeptid különféle térszerkezetű variációinak, más szóval konformációinak száma, az sem egy kicsike, nem egy gyenge szám, az 1,3×10^36-on, tehát nem egy kevés darab. Megint csak arról van szó, hogy van egy oltári nagy darab számunk, és egy nagyon nagy számunk, és emberi észre ez nem fölfogható, mert kísérlem érzékeltetni. Hogyha azt mondjuk, hogy minden ez az enzim másodpercenként 1 millió konformációt vesz föl, hát 1 millió forintról van azért fogalmunk, hogy az azért eléggé sok. Az 1 millió ilyen térállapot fölvétele az eléggé húzós egy ilyen molekulának, de tegyük föl, hogy lehetséges. Hogyha ez megtörténik, akkor is ugye 6 nagyságrendet nyerünk, tehát igazándiból ahhoz, hogy valamennyi konformációját fölvegye, tehát a számunkra szükségeset is, ahhoz 1,3×10^30 másodperc szükséges. Na most mennyi ez az 1,3×10^30 másodperc? Ugye kiszámoltuk a 15, vagy mondtam az elején 15 milliárd évet, hogy az ősrobbanás óta annyit telt el, az nem sok, nem több, mint 5×10^17 másodperc. Tehát itt ismét van 13 nagyságrend veszteségünk. Tehát hogyha az ősrobbanás pillanatában képződött volna egy enzim, ami persze lehetetlenség, képződött volna egy enzim, és az enzim szépen azzal szórakozik, na, akkor most sorra járom azokat a térszerkezeteket, amiket én föl tudok venni. Akkor 13 nagyságrenddel többre időre lett volna szükségem, mint az egész világegyetem ideje, már legalábbis a tudomány szerint. Én úgy gondolom, hogy ez is egy eléggé érzékletes dolog. Most persze nem elég, hogy fölveszi ezt a konformációt, ott meg kellett volna állnia. Na jó, most megnyugodtam, most én szépen a másodpercenként 1 millió konformáció változást abba hagyom, most fixen vagyok, jól érzem magam, így maradok. Most ennek sincsen túlságosan nagy esélye. Csak ugye az izgalom kedvéért, ugye a különféle térszerkezetek vannak. Itt egy fehérjebontó enzimnek a térszerkezetét hát le lehet rajzolni, ezt számítógép meg tudja forgatni térben, nagyon jól néz ki, csak hogy sejtsük, hogy mi a csodáról is van itten szó, hogy milyen hihetetlen bonyolult összetételű egy ilyen enzim komplexum. Hát az ember ugye így szokta ezt értékeltetni, ilyen szalagok, stb. Formájával. Na hát, kudarcot vallottunk eddig. Nézzük meg azt most az izgalom kedvéért, hogy hogyan működik ez valójában. Ahogy Isten hitünk szerint, és nem tudom, mondhatom el, hogy tudományosan is, hát olyan nem igazoltan, de elég jó kizártuk ez alapján a megközelítés alapján, hogy ez magától megtörténhetett, hogy a csodába történik mindez. Először is az aminosavak azok nem úszikálnak össze-vissza, mint az emberek az úszómedencében, hanem egy úgynevezett transferrenes szállítja őket, mindegyiknek megvan egy maga transferrense, ami ezt szállítja. Ezeknek látható, hogy sematikus ábrája és a valósághoz kicsit közelebb állott térszerkezeti modellje itten. Nem vaktában állnak össze ezek a molekulák, hanem van egy olyan molekula, amiről később még majd lesz szó a keletkezéséről is, ezt hírvívő RNS-nek mondják, vagy messenger RNS-nek, és M kötőjel RNS-nek rövidítik. Ez adja azt az információt, hogy milyen sorrendben kell szépen egymás után következniük ezeknek az aminosavaknak. Ez ugye szó esett a riboszómáról, itt is ismét fölbukkan. Mondtam, hogy 30 svedberges, vagy 30-es és 50-es alegység. A 30-es a kisebb, az 50-es a nagyobb. Az ábra az sematikus, ott látható fölül az a kis fogas létszerű, valamicsoda az a hírvívő RNS. A transfer RNS, amit az előző ábrában láttuk, az 53-as, meg 4-es számmal jelölt. Talán itt ezzel egy odaegerészek. Ez éppen kilépett. Ez itt éppen hozza az aminosavját, ez a kis gömböcske az aminosav, és itt lép ki a szép kis peptidünk nekünk, és itt a záró amino csoportja, és így keletkezik, szépen lépésről lépésre hosszabbodik ez a lánc. Tehát ez a valóságban így történik. Itt egy zseniális felvetet lehet látni, ez egy valóságos kép, egy messenger RNS-re fölfűződött ribosómákról, és ott áll az írott szöveg is, hogy ráadásul egyszerűen nem is egy példány készül ezekből az enzimekből, hanem egy csomó, hát ha megszámolnánk, nem is tudom ez mennyire lehet, 2, 4, 6, 8, 10, kb. Egy olyan 30-40 ribosztóma van fölfűződve erre a messenger RNS-re, tehát egyszerre egy időben 30-40 példány készül ezekből az enzimekből, és hát eléggé fürge már itten a világegyetem föltitelezett életkorához és satöbbikhez képest, meg a 10-37 másodperchez képest, hát 2 perc azért elég nagyjából egy komolyabb enzim legyártásának tehát annyi szükséges a sejten belül, tehát eléggé jól működő mechanizmusról van itten szó. Még egy kis élvezkedés a riboszómával, ez rendkívül összetett, és elég nagy valami, amiről majd nem sokára szó esik. Erről különféle kötőhelyei vannak. A folyamat az elég bonyolult, nagyon sok faktor szükséges hozzá, amiket most az egyszerűség kedvéért kihagytam a dologról. Na most, az imént mondtam, hogy ez úgy történik, hogy van az a bizonyos hírvívő RNS, amelyikről szépen le lehet olvasni ezt az információt. Mi van akkor, hogyha mondjuk ez képződött elsőként? Ugye az enzimek hiánya az akkor még mindig gondot okoz nekünk, hogy nincsenek megfelelő enzimek, de vizsgáljuk meg azt a lehetőséget, hogy képződhetette például a hírvívő RNS csak úgy önmagával, amelyik mondjuk egy ribosoma segítségével valamely úton módon képes fehérjéket vagy enzimeket kreálni. Na, nézzük. Azt kell tudni az RNS-ekről, hogy ez is egy nagy polimer molekula, és ebben hasonlít erősen a fehérjékhez. Az alapegységét nukleotidnak nevezik, ebből 4 féle van, ezt majd a következő dián bemutatom. És a hírvívő RNS-ben az egy aminosavot 3 darab ilyen nukleotid kódol. Így eddig ugye 60-as volt a mi kulcsszámunk, 60 aminosavból álló fehérjét akartunk kódolni, ezt most be kell 3-mal szoroznunk, tehát a mostani kulcsszámunk az olyan 180-200-ra növekszik. Itt láthatok a nukleotidok, itt ugye tiszta kémia, itt ennél nem szeretnék több időt eltölteni. Az mondjuk látszik, hogy a mol tömegük az lényegesen nagyobb, mint az aminosavaké. Na most vizsgáljuk meg azt, hogy egy 200 nukleotidból álló hírvívő RNS, az képződhet-e magától. Az imént már valami fogalmunk lett a kitevőkről, a hatványokról. Hát itt 4/200 darab variáció van, amelyik egy elképesztően nagy szám, a minden eddiginél nagyobb szám, ez 2.6×10^120-os szám. Most ettől tapsikolhatnánk, hogy hurrá, akkor ez sem lehetséges. Na most ez nem igaz, ez a dolog, mert hogy a genetikai kódban abban ismétlődés van, tehát ugye van 20 aminosavunk, és 64 variációja van ennek a genetikai kódnak, tehát igazándiból egy aminosavat legalább 3 kód kódolhat, ezért ezt a 4/200-ont el kell osztani igazándiból nekünk 3/200-onnal, amelyek egy szintén egy hatalmas szám, és a végeredmény az, hogy így körülbelül 10^25 darab variáció létezik, amelyik összevetve mondjuk azzal a számmal, hogy az Avogadro-féle szám az 6×10^23, tehát itt gyakorlatilag egy 100-szoros különbség van a kettő között, tehát igazándiból erre nem mondhatjuk, nem jelenthetjük ki azt, hogy egy hírvívő RNS magától aztán soha az életben nem képződhet itten akármilyen körülmények között. Nagyon sok variáció lenne belőle, de azt megnyugtatóan nem állíthatjuk, hogy az nem képződhet, legalábbis, hogyha objektívek szeretnénk lenni. Na most az egyetlen probléma van, hogy egy messenger RNS önmagában semmit az ég egyet a világon nem ér, ahhoz kell a ribosóma, hogy erről egy fehérje képes legyen előállni, és adat vigyeztettem, hogy meg egy sereg enzim is kell ehhez a dologhoz. Na most akkor nézzük meg azt, tegyük föl, hogy jó, rendben van, akkor ha a hírvívő RNS ilyen magától ilyen remek módon tudott képződni az őslevesben, akkor miért ne képződhetnének ribosómák is belőle? Na most, hogyha vesztük az egyszerűbb ribosómákat, tehát most a kevésbé fejlett sejtekről van szó, a prokariótákról, nem a mi sejtjeinkről, a mi ribosómáink nagyobbak, összetettebbek, csak a legegyszerűbb alapesetet tekintsük. Tekintsük mondjuk a két alegység közül a nagyobbikat. Most hirtelen elfelejtettem, hogy melyikkel számoltam, bocsánat, hadd csaljak és ugorjak szépen. Igen, 2900-as szám. Tehát igazándiból eltűnt az egérkurzor. Tehát ugye ez egy ribosóma, két alegysége van, ez a kisebbik, mert a nagyobbik. A nagyobbikban sokféle RNS található. Ezek közül általában kb. 2900 nukleotidból áll egy ilyen RNS, tehát ilyen építőkövekből épül föl, tehát most van egy 2900-es számunk. A feladatot oda transzponáltuk, hogy vajon ez magától képződhetette ez a 2900-es szám. Hát nem, meg kell, hogy mondjam, mert ez minden eddiginél felrengettőbb számot jelent. Ez 2.1×10^362 variációt jelent úgy, hogy figyelembe vettünk mindenféle olyan tényezőt, ami a bázisok közti átfedést, egymásra való helyettesíthetőséget, különféle belső átfedéseket, szakszóval redundanciának nevezzük. Az végvilágban mindent figyelembe vettünk, saját magunk ellen dolgoztunk, akkor is egy ekkora számunk van, hogy 2.1×10^362. Na most hát ez egy olyan hihetetlen nagy szám, hogy ez lehetetlen. Tehát alatta levő pontban leírtam, most itt vettem a világegyetem, tehát az emberiség által és a tudomány által ismert komplett teljes világegyetemet, az 3×10^55 gram egyébként a teljes világegyetem, az összes, az Andromeda kötőlekezve minden csoda, ami csak benne van, és azzal összevetve ennek az anyagigényét, a 3×10^344 grammot, akkor azt lehet látni, aki ki tudja vonni, hogy itt valami durván 290 nagyságrend hibázik csak, hát ugye nem szükséges ecsetelni, hogy ez teljes lehetetlenség ez a dolog, tehát tulajdonképpen kétségbejtő maga az a történet már a spontán képződés szempontjából. Tehát mostan ottan tartunk, hogy az enzimek közvetlen keletkezését kizártuk. A kizártok az enzim hatásúnak tekintett riboszomál és RNS-ek képződését is. Ezek ugye egyenként lehetetlenek, de mind a kettő szükséges lenne egy élősejt működéséhez. És hát ugye most kicsit megakadtam logikailag, az egész rendszernek az a logikája, hogy ha az egyes elméletek szerint az enzim hatású RNS-ek képződésével indult az élet, akkor fölmerül az a kérdés, rendben van, tegyük fel, ez működött. Akkor mi a csodáját képződtek volna enzimek és képződtek volna fehérjék, hogyha ez önmagát képes reprodukálni és így remekül tudott volna működni. Tehát van néhány logikai probléma is ebben az egész dologban. Most a történetnek a vége az nagyjából ottan van, hogy van nekünk a mi kis világunk, és minden egyes sejtben megtalálható, amelyik működik sejt, az összes enzim, valamennyi vászfehérje, az összes riboszomális RNS, a hírvivő RNS, a szállító vagy transfer RNS-ek is, és mindehhez a dolog, minden egyes információ egyetlen egy hatalmas molekulában van a DNS-ben. Hát gondolom mindenki hallott róla. A DNS ez egy rendkívül nagy molekula, tehát egy vegyész palántának, aki ilyen nanométerekkel, meg mikrométerekkel van elfoglalva, meg a biokémikusok, hogyha egy DNS-t szépen le tudnánk tekerészni, kigombolítani úgy, hogy az egész molekula egybe legyen, az rendkívül hosszú, mi DNS-ünk összeadva, az kb. 1-1,5 méter lenne, tehát mondjuk a lábujjunktól elérne a mellünk közepéig legalább ez a molekula, és ez minden egyes darab sejtünkben benne van, hiper spiralizált, tehát igen sokszor föltekert önmagára és fehérjékre föltekert állapotban, majd látszik róla egy modell. Ez egy hatalmas molekula. Örülök, ez az animáció legalább működik. Ugye az eddigi számításaink azon alapultak, hogy egy 60 tagú fehérjét tudjunk összerakni, vagy egy ehhez szükséges 180-200 tagú RNS-t, és az ehhez a szintézishez szükséges 2900 nukleotidból álló riboszomális RNS-t. Most itt az ezoxidonukleinsában, vagy DNS-ben kb. 100 000 féle molekulának a kódja van benne. Tehát én úgy gondolom, hogy azt a kérdést nem igazán kell megvizsgálnunk, hogy na jó, az eddigiek azok mind nem képződhettek, de vajon a DNS észrejöhetette? Mert egyszerűen olyan számokat kapnánk, amit hát le se lehetne érni. Szerintem a számítógép, ugye a számítógépet csináltam a számítást, túlcsordulna, tehát nem lenne képes kezelni akkor a hatványokat, mint ami itten lenne. Ez a DNS kettős spiráljának egy gyönyörű térbeli forgatott makettje. Ez is úgy épül föl, a két egymással egyenrangú az információ duplán kódoló szálból áll föl, bal oldalt látható a struktúrája, a különféle színekkel, mondjuk a legfősőt a tekintjük, a zöld és lila szín közt van a határ, és ott vannak bizonyos úgynevezett hidrogénhid kötések, amik összetartják ezt a kettő szálat, és itt van egy DNS fehérje komplexnek a sematikus képe ezen a képen itten alul. Itt hatalmas molekuláról van szó, nagyon sokféle formát föl tud venni. Ugye, aki fölismerte, hogy hogy néz ki ez a Watson és Crick nevű két kutató úriember volt, ők tárták föl a DNS-nek a titkát. Most ez a valóságban úgy történik az egész folyamat, hogy a DNS-ről szintetizálódnak, vagy kopírozódnak a hírvivő RNS-ek. Ugye emlékszünk a hírvivő RNS-re, abból képződnek már közvetlenül a fehérjék, tehát most ezt a lépést még a logika kedvéért itt meg lehet nézni. Itt ez egy modellje egy ilyen hírvivő RNS szintézését képző enzimnek, ez egy ilyen szintetáz enzim, itt képződik benne ebbe ez a zöld a hírvivő RNS, és a DNS itt látható kettő spirál, ez a barna valami, ez itt széttekeredik, két szára bomlik, és erről másolódik le a hírvivő RNS. Zseniális elektronmikroszkopos felvétel látható itt az alsó képen. A egyszerűbb prokarióta szervezetekben a DNS az egy önmagába záródó gyűrű, és szabadon úszkál, és nincs olyan mértékben föltekeredve, mint az emberben, és ott lehet látni, hogy itt középen ez a szál, ami időnként kivehető, ez itt a DNS, és a messenger RNS, vagy hírvívő RNS szinte, tehát az enzim szintetizálja a hírvívő RNS-eket róla. Szóval lehet látni, hogy ez itt két gén van egymás mellett, mindegyik mondjuk egy-egy fehérjét kódol a bal és a jobb oldali is, és a hírvívő RNS-ek fűződnek le szépen róla, és szintetizálódnak. Ez a mi sejtjeinkben a sejtmagon belül történik, és onnan jut ki a ma bizonyos kalandos nevű durva pelszínű endoplazmatikus retikulumba, amelynek a felületén ülnek a riboszómák. Tehát az embernél ez a sejtmagon, és ez emberről képző durva pelszínű endoplazmatikus retikulumban belül történik. Most mit keres itt ez a kép? Ez a brilliáns. Na most ez lenne az evolúció. Én mondtam, hogy én nem fogok itt a majmokról beszélni, meg ehhez hasonló dologról. Nincs egyetlen majom képem sem, meg emberképen sem, meg semmi más az ég egyet a világon. Ugye most tisztáztuk azt, hogy az egész dolog spontán nem történhetett, hanem ennek feltétlenül egy az egybe keretkezett valahol, hitünk szerint hozta létre Isten, és működik azóta is elég jól, elég szuper módon. Ugye az evolúcióban az az elképzelés, hogy létrejöttek rendkívül egyszerű élőlények, és egyre bonyolultabbak lettek ezek az élőlények. Most ezt önmagában én nagyon furcsának tartom. Igazándiból tudományos alapon kizárni nem tudom, csak egyszerűen az egész dolognak semmi logikája nincsen. Azért van ide föltéve a brilliáns, mert egy gyönyörű csiszolt kő. Lehet látni, milyen nagyon szép összetett az a brilliáns csiszolás, nem véletlenül kerül annyiba, és hát ugye ezt gyémántból készítik, jó minőségű, gyönyörű gyémántokból. És van egy kéz, egy atyai kéz, amelyik csiszolja ezt a brilliánst. Itt lehet látni, hogy hogyan áll elő ez mind külső behatásra. Ez egy nagyon szép dolog. És akkor itt van a végeredmény, egy gyönyörű, fénygyönyörűen törő, sok-sok felülettel rendelkező brilliáns. Ugye az ember ilyeneket tud csinálni, vagy mondjuk az atyai kéz ilyeneket tud csinálni, és ezek a kavicsok, ezek pedig a véletlen formák. Most próbáljunk belegondolni abba, hogy mi annak az esélye, hogy itt ez az északi tenger partján Rügen szigetén készült, amikor ottan jártunk. Ezek elég nagy kavicsok egyébként, ilyen nem pici darabkák, elég nagyok, és ilyen gyönyörű lekerekített szép formák keretkeznek a véletlenszerű módon a természetben, de én azt nem nagyon láttam, hogy valaha a természet ezt csinálta volna, és brilliáns csiszolt volna az ilyen kövekből. Hogyha valaki esetleg látja valahol, hogy egy brilliáns képződött az ilyen kövekből, vagy hall arról, hogy valaki úgy akar rendet rakni a fiókjában, hogy elkezd irázogatni, és abban a százféle tudsz, ugye véletlenszerű módon elhelyezkedik, és akkor már minden rendben helyezkedett, akkor szépen abba hagyja a fiókrázását, mert akkor már elértük a célunkat. Ez ugye analóg azzal, hogy a rendezetlen anyagból csak úgy spontán létrejönnek ezek a rendezett formák, hát akkor az szóljon. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a türelmet, remélem, hogy senki nem döf hátba. Ha valaki benne maradt volna, benne szorult volna valami kérdés, arra én tudásom szerint válaszolok. Azt még szeretném elmondani, hogy erre az előadásra ugye 3 éve készülök, és sokszor, amikor lefeküdtem és úgy filozofáltam, akkor azon gondolkodtam, hogy lehetne ezt meg ezt kiszámolni, azt meg azt kiszámolni, hogyan lehetne ezt az egészet megközelíteni, hogy képződhetett-e ez az egész dolog spontán, avagy sem. És még élénken emlékszem arra, amikor a mese, nem is tudom, olyan kb. 6-7 évvel ezelőtt teremtésről beszélt, és én meg még arról beszéltem, hogy na de hát hány tudományos elmélet és bizonyíték van arra, hogy az élet az őslevesben keletkezett. Hát azóta alább hagytak a tudományos ambícióim, és inkább annak igyekeztem, ez teljesen spontán jött ez az egész dolog, annak igyekeztem utána nézni, hogy ez tényleg megtörténhetette az én legjobb tudásom és logikám szerint. Hát az eredményt azt most itten elmondtam, és igazándiból meglepődve értesültem arról, hogy vannak olyan, nem is tudom, honlapok vagy tudósok, akik ilyenek foglalkoznak. Na most ők is ottan tartanak, hogy ez nem nagyon jöhetett létre. Tehát ma, aki valamennyire reális természettudós, és mondjuk egy hitetlen ember, az legfeljebb annyit mond, hogy nem tudja, hogy az élet hogyan keletkezett. De az, hogy hihetetlenül összetett, az biztos. És minden egyes sejt tudja, hogy neki mit kell csinálnia, minden egyes sejt képes a saját maga enzimét előállítani, minden egyes sejt képes fölvenni azt az anyagot, amire neki szüksége van, minden egyes sejt érzi, hogy most éppen milyen anyag van benne, és az annak földolgozásához szükséges enzimeket szépen percek alatt legyártja, és megy tovább az anyagcsere, és tudja, hogy milyen sejt van a szomszédban, és a mi szervezetünkben az egész egy sokkal magasabb rendű szabályozás alatt áll, és hát így tudunk mi működni emberek, és képesek vagyunk olyan magas rendű agyi működésre, amivel talán beláthatjuk azt, hogy ez a fajta elképesztő szervezettségi szintje az anyagnak, ez spontán módon semmiképpen sem jöhetett létre. Végszó, pont. Köszönöm.